Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Karl Barth mellett az első világháborút követően a Zwischen den Zeiten című folyó irat köré tömörült svájci és német teológusok egy csoportja hívta életre azt a dialektikus teológiának nevezett szellemi mozgalmat, amely alapvető változásokat hozott a modern protestáns hittudományban. Ennek a csoportnak volt meghatározó alakja a svájci Emil Brunner is. Brunner 1889-ben született Winterthurban. Fiatalon még középiskolásként ismerkedett meg Zürichben a vallásos szocialista mozgalom jeles alakjával, Hermann Kutterral, aki későbbi pályakezdésére is hatást gyakorolt. Teológiai tanulmányait is Zürichben kezdte, majd átment a Berlini Egyetemre, ahol Julius Kaftan, Leonard Ragaz és főleg Adolf von Harnack hatott rá. A vallási megismerés szimbolikus vonásai című munkájával 1913-ban zárta le tanulmányait, majd Angliában vállalt gimnáziumi tanári állást. Innen hazatérve Hermann Kutter mellett volt vikárius, 1916-tól pedig Glarus kanton hegyvidéki kis falvaiban szolgált lelkipásztorként. Ebben az időben került kapcsolatba az induló dialektikus teológia olyan képviselőivel, mint Karl Barth, Eduard Thurneysen és Friedrich Gogarten. 1922-től volt a rendszeres és gyakorlati teológia professzor a Zürich Egyetemén. A 30-as években jelentős külföldi előadókörutakat tett, 1935-ben Magyarországon is járt. A vállalkozása volt a svájci teológusok közül az, hogy felemelte szavát a nemzeti szocializmus ellen, kiállt a német hitvalló egyház támogatása mellett. Már a két háború között, miközben egyre távolabb került Barth teológiájától, az ökumenikus mozgalom mellett kötelezte el magát, ennek szellemében pedig megalakulásától részt vett az egyházak világtanácsa munkájában. Az ökumenikus és vallásközi párbeszéd szellemében vállalt vendégtanárságot 1953 és 56 között Japánban, majd visszatért zürichi katedrájára, ahol 1966-ban bekövetkezett haláláig tanított. Brunnernek az új dialektikus teológia iránti elköteleződése megmutatkozott már 1921-ben készült Tapasztalat, Megismerés és Hit című munkájában. Ebben egyszerre szállt szembe a hit lényegét élményként, érzésként értelmező Schleiermachertől származó elgondolással és azzal a liberális teológia által képviselt nézettel, amely a hitet az értelemhez, az intellektuális megismeréshez, megértéshez kapcsolja. Következő a Misztika és az Ige című 1923-as írásában a misztika érzés hitét élesen elválasztotta az Isten ígében adott egzisztenciális engedelmességet, elfogadást jelentő hittől. Következő az Evangélikus Teológia Vallásfilozófiája címet viselő munkájában azt fejtette ki, hogy a vallásfilozófia gyenge pontja a hit valódi természetétől való függetlenedés, hiszen a racionális vallásbölcselet képtelen a hittételeinek maradéktalan elfogadására. 1927-ben kiadott a Közvetítő című művében olyan krisztológiát fogalmazott meg, amely Krisztus megértését annak istensége, nem pedig ember mi volt a felől kívánta megközelíteni, a megváltás tényét pedig Luther szellemében helyettesítő áldozatként értelmezte. A Teológia másik feladata című következő 1929-ből való írása már a Barth teológiájával való szakítás dokumentuma. Ebben Brunner az ember egzisztenciális bizonytalanságát és Istenre irányuló kérdését a kinyilatkoztatás kapcsolódási pontjának nevezte, azt állítva, hogy az ember bűnössége ellenére is képes Isten igéjének meghallására. Ebből született meg erisztikusnak nevezett teológiája, amely azt kívánta igazolni, hogy a kinyilatkoztatás képes beteljesíteni az ember egzisztenciális önértelmezésének megalapozását. Ebből következett Brunner teológiai etikája, amelyet 1932-ben megjelent, a Parancsolat és a Rend című munkájában fogalmazott meg, ahol az isteni cselekvés és az emberi cselekvések mintájának és forrásának rokonságáról írt. Két évvel később, 1934-ben adta ki Természet és Kegyelem című művét, amely Barth véleményével ellentétben a természetes teológia lehetősége mellett érvelt, annak állításával, hogy az emberi értelem bűnösségünk ellenére is képes Isten létének és világunk teremtettségének felismerésére, ami alapja annak, hogy személyes párbeszédet kezdeményezzünk Istennel. Ez a dialogikus szempont épült tovább Brunner az Ellentmondásban élő ember című 1937-es írásában, amelyben az emberek közötti és az Isten és az ember közötti párbeszéd párhuzamosságaira és eltéréseire igyekezett rávilágítani. Még a háború alatt adta ki etikája Új igazság című változatát, amelyben a morál megalapozásaként a természetjogi szemlélet elfogadása mellett hozott érveket. Végül életművének summázatát 1946 és 60 között megjelent a dogmatikai szintézise, az Istenről szóló keresztény tanítás jelenti. Ebben Brunner elvetette a Szent Háromság belső életéből kiinduló hagyományos istenképet, helyébe az isteni cselekvés megértésének fontosságát, a teremtés és a megváltás tényéből táplálkozó istenismeretet állítva. Végül dogmatikája harmadik részében kidolgozott egyháztanában éles határvonalat húzott az eredeti, az ősegyházban eleven a messiási hit és az arra épülő testvéri közösség, valamint az intézményes, a történelem menetében létező egyház között. Ez utóbbinak az adja létjogosultságát, ha az új szövetségi egyházmodell újraéledését mozdítja elő, egyben pedig ismét érvénybe helyezi azt az eszkatológikus elköteleződést, amelyet például a késői vitapartnerének számító egykori eszmetárs Rudolf Bultmann határozottan cáfolt, érvénytelennek tekintett. A korai dialektikus teológia mozgalmának Barth és Brunner mellett jelentős alakja volt a német luteránus teológus Friedrich Gogarten. Gogarten 1887-ben született a Ruhr-vidéki Dortmundban. 1908-tól a liberális teológia szellemében Berlin Egyetemén tanult Adolf von Harnack keze alatt, majd stúdiumait Heidelbergben Ernst Troeltsch növendékeként folytatta. Rövid lelkipásztori szolgálat után, miközben már kapcsolatba került a kibontakozó dialektikus teológia más képviselőivel a Zwischen Zeiten körében, 1925-től Jénában nyert el egy magántanári állást. Innen 31-ben került át Breslau Egyetemére, ahol már a rendszeres teológia professzora volt. 1935-ben pedig Göttingenben nyert professzúrát, ahol egészen 1955-ös nyugdíjba vonulásáig dogmatikát tanított. A németországi történések kapcsán 1933 elején néhány hónapon keresztül a Hitler és rendszere iránti lojalitást hirdető német keresztények mozgalma mellett nyilatkozott ugyan, de ezt az álláspontját rövidesen revideálta, 1936-ban pedig már egy a nemzeti szocializmust elmarasztaló nyilatkozatot is aláírt, a háború utáni Németország lelki talpra állítása mellett kötelezte el magát, de komolyabb közéleti szerepet nem vállalt. Gogarten végül 1967-ben Göttingenben távozott az élők sorából. Teológusi pályája kezdetén Gogarten volt a szerzője annak az első világháború utáni léthelyzetet, a korszak egzisztenciális bizonytalanságát megfogalmazó Zwischen den Zeiten, korok között című tanulmánynak, amely a dialektikus teológia folyóiratának is a címe, a mozgalom hit és életérzésének megfogalmazója lett. Ő maga a mozgalom kezdeti szakaszában született írásaiban arról az ellentétről értekezett, amely a kinyilatkoztatásból fakadó hit és a pusztán emberi törekvéseken alapuló vallás vallásosság között feszült. Ebben az időben született meg, 1926-ban Hiszek a háromságos Istenben című munkája, amely Ferdinand Ebner és az úgynevezett dialógikus personalizmus gondolataiból merítve a hitet Isten és az ember történelmi találkozásaként igyekezett megközelíteni. Ennek lényege az emberi én és a másik ember, mint te közötti találkozás, amely elvezett a hitben a transzcendens tevel Istennel való találkozásig. Ebből a personális sok vonatkozásban a zsidó Martin Buber gondolataival párhuzamos megközelítésből született meg Gogarten politikai etika című 1932-ben megjelent munkája. Ebben a szerző az emberi autonómia korszakának lezárulásából indult ki, mint tényből, abból arra jutva, hogy az embernek ezek után az engedelmesség alapján kell létét meghatároznia, amely egyszerre jelent hitben engedelmességet Istennek, a politikai létben pedig alávetettséget az államnak, mint olyan politikai közösségnek, amely a leginkább képes az ember társas létezésének alkalmas biztosítására. Időközben Bart Brunner és Bultmann egymástól való eltávolodásának köszönhetően a dialektikus teológia mint irányzat egysége megbomlott. Gogarten is szembefordult a mozgalom vezér alakjának számító Barttal. Ennek a fordulatnak volt a dokumentuma Ítélet és Szkepszis című 1937-es munkája, lényegében Bart rendszerének bírálata. Gogarten fő ellenvetése az volt, hogy Bart a kinyilatkoztatás alapvető jelentőségének megőrzése helyett foglalkozik Isten belső életével is, és azt hangsúlyozta, hogy a megtestesülés révén a világ már nem Istennel szemben létező, vele ellentétben álló valóság, hanem pozitív módon kapcsolódik Istenhez. A 40-es évektől Gogarten érdeklődése végképp az ember Istenhez és a világhoz való kapcsolatának természete felé fordult, amit 1948-as Jézus Krisztus ige hirdetése című művében dolgozott ki, arra a következtetésre jutva, hogy az Istent és a világot radikálisan megkülönböztető keresztény hitből az ember autonómiájára irányuló törekvés fakad, a világ mítosztalanítása, egyben az emberi személy jelentőségének kimondása, Isten partnerének rangjára emelése. Erre a gondolatmenetre rímelt az az 1952-es az Ember, Isten és a világ között című műve is, amelyben világos megkülönböztetést fogalmazott meg a szekularizáció mint pozitív és a szekularizmus mint negatív folyamat között. A szekularizáció, mint sajátos Isten kapcsolat, azt teszi lehetővé, hogy az ember függetlenné váljon a világtól, birtokba véve azt, míg a szekularizmus az Istentől elforduló, a világra hanyatló ember magatartása. Végül Gogarten utolsó munkájában az 1967-es Jézus Krisztus a világ fordulópontja címet viselőben a szekularizáció pozitív tartalmáról, mint az Isten előtti világért való felelősségről szóló gondolatokat fogalmazott meg. A dialektikus teológia mozgalmából kiinduló hittudósok sorából az egyik legnagyobb hatású gondolkodó a német luteránus, élete három utolsó évtizedét az USA-ban leélő Paul Tillich volt. Tillich a brandenburgi Guben mellett is Társzeddelben látta meg a napvilágot konzervatív luteránus lelkész gyermekeként 1886-ban. 1904-től tanult teológiát Berlinben, Tübingenben, Halléban, Tanárai sorából a leginkább Martin Kehler hatott rá. 1910-től doktori majd licencia fokozatot szerzett, Schelling bölcseletével foglalkozott. 1911-ben avatták lelkészté, 3 éven keresztül Berlin melletti gyülekezetekben volt segédlelkész. A háború alatt tábori lelkészként végig a harctéren szolgált, közben 1916-ban Halléban habilitált. A háború után a berlini egyetemen adott elő rendszeres teológiát, 1924-25-ben Marburgban tanított. Innen a Dresdai Műszaki Főiskolára került, ahol vallásbölcseletet oktatott, majd Frankfurtba ment át, ahol a vallásfilozófia mellett szociológiát is adott elő. Itt került kapcsolatba a Frankfurti Iskola nevű tudományos csoportosulás tagjaival, Max Horkheimerrel, Theodor Wiesengrund Adornóval és Ernst Bloch-hal, akiknek baloldali elköteleződése erősen hatott rá. A nemzeti szocialista hatalomátvétel idején dékáni minőségében kiállt az egyetem zsidó hallgatói védelmében, amire megtorlásuló hatóságok állásából felfüggesztették. Tillich ekkor az emigráció mellett döntött, családjával együtt az Egyesült Államokba távozott. Amerikában 1955-ig az Egyesült Teológiai Szemináriumban, New Yorkban, 62-ig a Harvardon, azt követően Chicagóban volt a rendszeres teológia professzora. Igen termékeny szerző, népszerű tanár volt, a protestáns Amerika saját meghatározó teológusának tekintette. A halál végül egy agyvérzés következtében az Indiana állambeli New Harmony városkában érte, ott is temették el 1965-ben. Teológusi pályája korai szakaszában Tillich érdeklődésének középpontjában a teológia etikai központúságának témái, a vallás és a társadalom, a kereszténység és a szocialista eszmék közötti viszony kérdései álltak. Nézete szerint, amelyet a Vallási Szocializmus Alapvonalai című munkájában fejtett ki, a tekintélyelvet bíráló protestantizmus és az újkori emberi autonómiára épülő szocializmus összefüggésben állnak egymással. Ugyanakkor a teológiának ezt az autonómiáját teonómiává kell formálni, a profán társadalmi valóságot szakrális tartalommal kell megtölteni. Ez lényegében nem más, mint magának a kultúrának az átformálása, egy olyan helyzet teremtése, amelyben a kultúra nem más, mint a megvalósult vallás, a vallás pedig a kultúra tartalma. Ezt a gondolatot 1925-ös Vallásfilozófia című művében úgy vitte tovább, hogy a vallás, mint a feltétlen megtapasztalása, a feltétlen értelemre való emberi irányultság a kultúra valamennyi területét átjárja, ezért a kultúra minden területe lehet teológiai vizsgálódás témája. A társadalom teonóm átformálása ugyanakkor csak olyan elkötelezett személyek révén lehetséges, akik a hívő realizmus talaján állva képesek megjeleníteni a feltétlen felől érkező felszólítást, mint egy időtlen kritikai elvet, amely a protestantizmus eszméjében öltestet. Amerikába kerülve Tillich érdeklődése némileg változott, átalakult. Gondolkodása középpontjába a vallás fogalmának rehabilitálása került. Az egzisztenciális bölcselet, különösen Kierkegaard hatása alatt megalkotott teonóm metafizikájában az a folyamat került előtérbe, amely az ókor sors, a középkor bűn keltette morális szorongását, az újkor értelmetlenség miatti aggodalmát a hit által teremtett vallásban próbálja meghaladni, legyőzni, amit Létbátorság című 1952-es írásában fogalmazott meg. Következő Szeretet, hatalom, igazságosság című művében A lét hatalmának tere az isteni kinyilatkoztatásban mutatkozik meg, az ember ennek révén veheti azt birtokba. Ennek a kinyilatkoztatásnak a centruma Krisztus történelmi valóságában van, de fejlődő, változó folyamatot is alkot, amelynek mindenkori hajtóereje magának a kinyilatkoztatásnak és az azt befogadó emberi kérdezésnek, be- és elfogadásnak a feszültségében lehető meg. Tillich legátfogóbb munkája 1951 és 63 között megjelent Rendszeres teológia című műve. Ennek alapeszméje a keresztény üzenet és a változó történelmi szituációk szembeállítása, egy olyan rendszer, amelyben az ember állandó kérdései az azokkal szemben fellépő, kinyilatkoztató Istenben nyernek választ. A nem történelmi eseményként, hanem emberi létállapotként felfogott bűn kiváltotta emberi elidegenedés Krisztus által nyer feloldást, ami révén megjelenik az az új lét, amelyből az ember részesedhet, és ezt a helyzetet nevezzük a vallási szimbólumok nyelvén Isten országának. Élete utolsó éveiben Tillich kutatásainak központjába ez utóbbi, a vallási szimbólumok világa került, ebben a munkában pedig az összehasonlító vallástörténet nagy alakjával, Mircea Eliade-val való együttműködése jelentette a legtöbbet. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.